Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonyás Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Szarka László történészt, Szlovákia szakértőt. Jó napot kívánok!
Köszönöm,
hogy elfogadta a meghívásunkat. Szlovákiai elnökválasztás, szlovák belpolitikai helyzet a témánk a következőkben, de mindenek előtt váltsunk szót a himnusz ügyről, az úgynevezett himnusz ügyről, ami az elmúlt napokban hát komoly vitákat kavart Szlovákiában, ugye csak Dióhéjban a szlovák parlament még március 27-én elfogadott egy jogszabályt, amennek egyik paragrafusa szerint május 15-től tilos annak a külföldi országnak a himnuszát elénekelni, amelyiknek az adott helyszínen nincs hivatalos küldöttséget, így például futballmeccseken, stadionokban, de hát bármilyen más megemlékezésen. Mondhatjuk, hogy ez igencsak példanélküli jogszabály?
Hát azt gondolom, hogy egy szokásos törvényhozási malőr történt, hiszen amire ez a törvény módosítás kiegyezve volt, hiszen van egy szlovák állami szimbólumokról szóló törvény, és azt próbálták abban az értelemben módosítani, hogy a közelgő hoki világbajnokság, amelyik Csehszlovák vagy Szlovákiában lesz, ott a szlovák címer kellőképpen legyen használva, ugyanis különböző designer cégek a szlovák címerből, hokibotokból és mindenféle eszközökből összerakott összeeszkábált címert raktak, ami nyilvánvalóan széleskörű vitát keltett, és az egyik koalíciós partner, a Szlovák Nemzeti Párt úgy gondolta, hogy ha már törvénymódosítás, akkor még egy szót szeretnének kivenni a törvényből, egyetlen egy szóról van szó, a csak szóról van szó, ugyanis az egyik paragrafusban az szerepelt, hogy a himnuszt kötelezően játszani kell más országok himnuszát akkor, amikor valamilyen megemlékezés van, és ott jelen vannak állami delegációk, és abban az esetben, hogyha nincsenek ott ezek a delegációk, akkor ezeken a kiemelt eseményeken, tehát államközi események, nemzetközi események, akkor a himnusz játszható, de hogy betették, hogy csak akkor játszható, hogyha ott vannak a delegációk, a külföldi országok, az adott ország delegáció, ettől az egész megváltozott, és magában a törvény vitájában ott pedig hát egyértelművé vált, hogy a Dunaszerdahelyi futballstadionnak az a kemény B-közép magja, az ugye magyarországi szokásokat átvéve énekli a himnusz, miközben zöld-fehér piros füstbe burkolózik. Odasznak
egyébként a Dunaszerdahelyen van egyfajta szimbolikus jelentősége? Mondhatjuk ezt?
Hát próbálunk bele imádkozni szimbolikus. Ugyanúgy egy-két-három játékos van Csalóközi, tudtam, talán már egy sincs a szerdahelyi csapatában. Tehát ez egy rendes profi futballcsapat, amely ráadásul ebben az évben, meg az elmúlt években is viszonylag jól szerepel. És félreértés ne essék, bármifajta korlátozás az unión belül a nemzeti szimbólumoknak. Ezt ugye láttuk Erdély esetében, a székelyzászló esetében, és bármi ilyen korlátozás az szánalmas, ellentmondásos, nem 21. század, és ebben többé-kevésbé, és ez az új elem, ebben a három koalíciós párt, a Szlovák Nemzeti Párt, a törvény előtt, módosítás előterjesztőinek a vezetői is megegyeztek, a kormánypárt is megegyezett, úgyhogy most úgy néz ki, hogy a köztársasági elnök visszadobja a törvényt, és március vagy május 15-e előtt pedig vagy visszakerül a csakszó, vagy eltűnik ez a csakszó, vagy pedig egyszerűen megengedik, hogy bárhol, bármilyen himnusz ének elhető legyen. Most például van egy szép történet, hogy kenyai iskolákban megtanulták az európai himnuszokat, és erről egy film is készült, és a szlovák himnusz kenyai gyermekek éneklik, és ettől mindenki nagyon boldog Szlovákiában. Tehát az ilyen típusú korlátozások remélhetőleg egy-két szélsőséges ötletadótól eltekintve ma már a szlovák politikai elitben sem igazából kelendőek. Tehát őszintén remélem, és remélhető, hogy ez a malőr, nincs benne több, mint malőr, tehát azok, akik úgy gondolják, hogy ez a híd árulása, a hídnak a híd képviselő.
Ugye, ugye, hogy a híd, a kormányon lévő híd 13 képviselő közül, ugye, ha jól tudom, akkor 9-en.
Megnyomták a gombot, hiszen az előzetes szövegekben nem volt benne. Más kérdés, hogy ott volt 2-3 odafigyelő kolléga, nem hidas, akik ebből vitát kezdeményeztek, és a nyilvános vitán belül nem voltak ott jelen, mert hogyha vitán ott lettek volna a híd képviselő, akkor nyilvánvaló, hogy emögött, az egyetlen szó mögött, vagy a szó hiánya mögött milyen alantas szándék, mondhatjuk.
Mindenesetre azért kiéleződött a feszültség. feszültség a híd és a magyar közösség
pártja között? Folyamatosan éles az elmúlt 10 évben, tehát háromszori bukás után az MKP az ellenséget keresi, és ez egyértelmű, hogy a hídban találják meg, egészen indulatos viták vannak, most éppen a pozsonyi napilap megpróbálja jelezni azt a nagyon reális veszélyt, hogyha ez így megy tovább, akkor a következő parlamenti választásokon az egyik párt sem jut be, és az elnökválasztás is közvetve arra utalt az elnökválasztás eredményei, hogy a korábban, hát esélyesnek nem mondható, de minden esetre komoly jelöltnek mondható Bugár Béla 3%-on végzett, a Magyar Koalíció pártjának elnöke pedig 1,5%-os esélynél benyújtotta, vagy visszalépett.
Én is láttam a napokban egy közvéleménykutatást, a Fókusz közvéleménykutatását, és ha jól emlékszem, akkor ilyen 3-4% körüli mind a két párt, tehát a Híd is, és a Magyar Közösségi Párt, és az 5%-os küszöb alatt van.
Igen, igen. Tehát én azt gondolom, hogy eljött az idő, hogy csöngessenek otthon is, tehát Szlovákiában is, és a magyarországi nemzetpolitika felelőseinek is látniuk kell azt a helyzetet, hogy egy 4 éves időszak egy kiszámíthatatlanul kiélezett, várhatóan kiélezett szlovákiai belpolitikai helyzetben parlamenti képviselet nélkül nagyon nagy kockázatokat hordoz magában. Őszintén remélem, hogy vagy egy új generációs indulás, vagy egy értelmiségi nyomás, vagy a civilek nyomása leülteti újra, nem először egyébként az elmúlt években, majdnem minden évben elindult egy ilyen közeledési kezdeményezés, pillanatilag sajnos inkább a távolodásnak és az indulatos szembenállásnak a jeleit látjuk. Szokták azt mondani, többek között Sáki Pál is, hogy ezek magyarországi szirénhangok, a közeledés hangjai. Én büszkén vállalom, hogy ennek a szirénhangnak a képviselője vagyok, mert tragikus következményei lehetnek annak, hogy
kibuknak. Érdekes, ha éppen Sáki Pált említette, aki ugye EP képviselő, az MKP-EP képviselője, és ő azt mondta, hogy elvi lehetőség koalícióra lépni a Híddal, de ennek legnagyobb akadálya Bugár Béla és a körülötte lévő emberek. Valóban Bugár Béla személye a szálka?
Mind a két oldalról megpróbálják personifikálni ezeket a problémákat. Azt gondolom, hogy ennél sokkal mélyebb strukturális jellegű a két pártnak a szétfutása. Az eredendő bűn ott történt, hogy az egyik párt továbbra is maradt egy identitáspárt, tehát a Magyar Közösség pártja, a másik párt pedig az Együttműködés pártja, amelynek a programjában az is benne volt, hogy ebből egy polgári, az etnikai képviselet fölé emelkedő polgári közös nagy párt tud válni, ezért léptek bele szlovák értelmiségek is ebbe a párt. Ez a projekt megbukott, ezt most már látjuk, viszont az identitás párt meg nem tud mozgósítani, és az a köldök zsinór, ahogy magyarországi támogatáspolitikai vonalon az MKP-t megpróbálják megerősíteni, ez megláthatólag szintén nem működik. Az az igazság, hogy nagyon szerencsés lenne egy közös, vagy választási blokként elképzelhető, ez most a legújabb ötlete Zászlós Gábornak, egy volt élvonalbeli szlovákiai magyar politikusnak, vagy pedig egy olyan egységpártot kialakítani, amelyben frakciók szintjén megmaradhatnának a kereszténydemokrata, a liberális és a mindenféle árnyalatok.
Mindezek a kérdések megjelenhetnek valamilyen formában, vagy valamilyen módon az EP választás kampányában, hiszen Szlovákiában már tart február eleje óta az EP kampány.
Hát nyilvánvalóan a kampányban a két magyar párt viszonyában ezek a ismétlődő és sajnos meddő módon ismétlődő kölcsönös vádaskodások, meg a kölcsönös vagy az egymással szembeni érvelések, ezek folyamatosan jelen lesznek. Nem valószínű, hogy a kampány közelítene vagy itt lehetne megtenni az első lépéseket. Őszintén remélem azonban, hogy az EP választások még bejuttatnak magyar képviselőket.
De Csáki Pál egyébként húzó név lehet továbbra is az EP kampányban?
Rendkívül intenzíven dolgozott az elmúlt 4 esztendőben, úgyhogy őszintén remélem, hogy Csáki Pál a pártja gyöngélkedése ellenére is képes lesz mozgósítani a választókat.
Beszéljünk akkor egy kicsit a magyar pártok, felvidéki magyar pártok helyzete után az elnökválasztásról, hiszen ez volt a közelmúlt, az elmúlt napok, elmúlt hetek nagy eseménye Szlovákiában. Meggyőző fölénnyel, igaz rekord alacsony részvétel mellett győzött Zuzana Csaputova a szlovákiai elnökválasztáson. Ráadásul a kormánykoalíciót vezető Smer által támogatott elnökjelöltet, Maros Sefcovicot győzte le. Mondhatni, hogy politikai újoncként, hiszen nagyon új szereplő a politikai színpadán. Mit jelezhet mindez? Mert nagyon többféle olvasata is van az ő győzelmének. Ön hogyan látja ezt?
Valóban sok olvasatról van szó, és sokféle történetről is, és sokféleképpen el lehet mondani ezt a történetet. Az a tény, hogy ez a március 16-a, 30-ai kétfordulós közvetlen elnökválasztás valóban minden eddiginél kevesebb választót tudott mozgósítani. Egyrészt jelzi azt, hogy az emberek Szlovákiában igen nagy tömegben elfordulnak a politikától, hiszen a távolmaradóknak a száma a második fordulóban 60% közeli volt, ami azt jelzi, hogy nem nagyon hisznek azokban
az... Ez egy kiábrándultságot?
Hát a kiábrándultság, a fásultság.
De az is lehet, hogy mondjuk új szereplőket, vagy új politikai tömörüléseket keresnek, talán ezzel is magyarázható Csaputovának, mint új szereplőnek, és hát a általa alelnökölt pártnak is a szerepe?
Egészen biztosan ez benne van, meg az is benne van, hogy a második fordulóban már nem jutott be annak a 25%-nak a képviselője, akik az első fordulóban még a szélsőséges két jelöltet favorizálták, és az is benne van, hogy viszonylag magas és papírforma eredményt ígért a második forduló, bár mindenki nagyon óvatos volt, hiszen a kormánypárt, aki független jelöltként indította Maros Sefcovicot, mert hogy a kormánypárt, a legerősebb kormánypárt már bizonyos értelemben ballaszt, bizonyos értelemben egy plafon működik a Smer esetében, az a 20-30%, aki hisz Robert Fico pártjában, az természetesen megszólítható, a többiek viszont nagyon elutasítóan és nagyon sokan ellenségesen viszonyulnak, úgyhogy megpróbálták kitalálni ezt a pártjelölt, de független pártjelölti pozíciót. A végén a
másik... És ez átjött egyébként? Tehát erre...
Hát mindenhol átjött, hogy pártjelölt. A független jelöltsége nem jött át, viszont nagyon elegáns záróviták voltak, a két televíziós záróvita. Mind a kettőből azt érezte az ember, hogy bár két egészen ellentétes logika mentén jelentkeztek az elnöki pozícióra, mind a ketten egyértelműen a nyugatos, európai szlovák politikának a képviselői voltak, kölcsönösen udvariasak voltak egymással, az egy-két ilyenkor felvillanó konfliktus mozzanat is bőven kezelhető volt.
A kampány
is
ilyen volt egyébként? Nem voltak személyeskedő hangok?
A két jelölt között minimális mértékben voltak, természetesen mind a két fél részéről, de Csaputová például azzal nyerte meg a választást egyértelműen, hogy egy új hangot hozott, nem csak új személyiség volt, hanem a politika iránti bizalomnak az újra termelését szorgalmazta, a kölcsönös tiszteletet, egymás iránti tiszteletet szorgalmazta, tehát egy olyan új hangot szólított meg, ami majdnem, hogy közhelyes, mégis olyan egyértelműen és őszintén tudta mindezt elmondani, hogy mindenki számára meggyőző volt. Tehát még azok is, akik úgy gondolták, hogy nő létére, egy elvált nő létére, két gyermekes elvált nő létére, ismeretlenként, hogyan kerülhet be a politikai elitbe, még azokat is meggyőzte, sőt a szélsőséges pártok is átszavaztak a második fordulóban, a szélsőséges pártokhoz tartozók is, tehát azt mondhatjuk, hogy az egyszerűségében és a nagyszerűségében Csaputová meg tudta szólítani a társadalmi igazságosságban csalódott tömeget, ő ezt rendkívül fontosnak tartotta, azokat a hatalmas különbségeket, amelyek a magyarhoz hasonlóan a szlovák társadalmat is feszítik, a kelet-nyugat, a faluvidék, a szegény-gazdag, az idős fiatal, a nyugat és a kelet-orientált szlovákok között. Ő mindezekben párbeszédet ígér, mindezekben közvetítő szerepet, mintát, és az elkötelezettséget, egy érték orientált politikusként jelent meg, és kiderült, hogy ez még a televízió képernyőjén, a számítógépeken is
átudjönni. Elsősorban mondhatjuk, hogy az ő személyes sikere, és nem annyira az általa alelnökölt, és viszonylag új szereplőként a politika színpadára lépett, de igen csak alacsony támogatottságú progresszív Szlovákia.
Hát azt gondolom, sikere. Hogy fordítva van, tehát az ő győzelme felerősítette egy kicsit ezt a pártot, de ez a civil társadalomnak a győzelme. Szlovákiában egy éve, ugye 2018. február 21-én gyilkolták meg Ján Kuciak újságírót és jegyesét, Martina Kusnirovát, azóta a szlovák társadalom talpon van. A szlovák társadalomnak a civil rétege. Senki nem gondolta volna, hogy ilyen mértékben mozgosítható a szlovákiai civil világ, és ugyan történtek próbálkozások arra, hogy ezt külső hatásokra, sorosra, más egyebekre visszavezessék. A szlovák társadalomnak olyan különböző szférái, olyan különböző csoportjai jelentek meg. Soha az életben nem akartak politizálni, utcára menni. Ez a drámai jelenség, egy újságírónak a meggyilkolása, és ami kiderült, ami mögötte húzódik a legmagasabb politikai elitekig nyúló korrupciós és kriminalisztikai ügyek, ezek a szlovák társadalmat tulajdonképpen átrajzolták, és ennek ez a átrajzolt szlovák társadalomnak a
téma volt még a kampányban,
teljes mértékben,
meggyilkolása, mert az érdekes, hogy maga Csaputova azt nyilatkozta, hogy Ján Kuciak tavaly februári meggyilkolása és az azt követő tömegtüntetések és megmozdulások hatására döntött úgy, hogy egyáltalán beszáll az elnökválasztási küzdelem és elindul elnökjelöltként. Tehát ennek továbbra is tovább gyűröző hatása van.
Hát úgy gondolom, igen, és főleg azok a havonta vagy hetente ismét megjelenő események nagyon sajátságos módon a letartóztatott 4+1 személynek a tárgyalásairól folyamatosan kiszivárognak különböző hírek, újabb és újabb mozzanatok jelennek meg, tehát ez a szlovák társadalmat nagyon erősen felébresztette, és azt gondolom, hogy ez egy olyan új mozzanat volt, ami a pártokat, ugye nem a pártok versenyeznek az elnökválasztásban, azokat egy kicsit hátrébb tolta, és a köztársasági elnökválasztásnak ezt a civil jelentőségét ez a fölébredt szlovák társadalom teljesen jól lehívta, és úgy gondolom, hogy Csaputová az ő nyelvükön tudott megszólalni.
Egyetlen meddig húzódhat Ján Kuciak gyilkosság felderítésének az ügye, hiszen említette ön is, hogy voltak letartóztatások, de hát azért a gyilkosság felderítése még továbbra is tart. Ha jól emlékszem, akkor az első vádemelési javaslatokat valamikor évelejére vagy februárra ígérték, és most azt mondogatják, hogy talán nyár vagy nyár elejére lehet vádemelés az ügyben. Igen, tehát még mindig nem sikerült pontot tenni valamilyen formában.
Magam soha életemben nem szerettem a krimit, így nem követem napi a napi eseményeket, de az a tény, hogy Marian Kocsner, az egyik legnagyobb szlovák vállalkozó, most már egy hónapja bentül a lipótvári börtönben, és őt is folyamatosan kihallgatják. Az a tény, hogy a gyilkosság felbújtásában szerepet vállaló Zsuzsová, egy komáromi észak-komáromi hölgy ügye szintén ott kavarog, és a gútai magyar nemzetiségű bérgyilkosok, vagy a bérgyilkossággal vállalt személyek ügye is folyamatosan jelen van. Az azt jelzi, hogy a hatóságok igyekeznek minél több bizonyítékot beszerezni. A bizonyítékok beszerzésében vélhetően újabb és újabb tények, újabb és újabb összefüggések kerülnek elő. Az olasz vonal, a különböző a főügyészségen két főügyész helyettes bukott már bele ebbe a történetbe. Kiderült, hogy 400-nál több SMS üzenetet találtak az érintett vállalkozó és a főügyész helyettes között, ami azt jelzi, hogy itt egy olyan hihetetlen, sűrűségű, nagy ügynek a lezárására készül.
A politikusokat, pártokat is elérhet ez az?
Ez akár őket is elérhet, és hát az a tény, hogy egy évvel ezelőtt ugye megbukott előbb Robert Kalinyák miniszterelnök, majd Robert Fico miniszterelnök a tömegtüntetések hatására, anélkül, hogy azt gondolnánk, hogy ők is ebben a történetben benne vannak, ez is jelzi az egész történetnek a súlyát. Tehát ez nem egy súlytalan operett történet, igen, hanem ez valóban a politikai jelentek
azért is érdekes, mert emlékszem, hogy Robert Fico annak idején távozásakor még felháborodottan utasította vissza, hogy az eseményeket úgy tálalják, elsősorban a média úgy tálalja az eseményeket, hogy mindez mint hogyha a kormány rendelte volna meg, vagy a kormányhoz köthető, vagy politikusokhoz köthető lett volna Ján Kuciak és jegyese meggyilkolása.
Hát én úgy gondolom, hogy a politikai elit megpróbálta ezt a kérdést valóban a legmagasabb szinten kezelni. Azok a drámai és furcsa filmekbe élő jelenetek, amikor maga a miniszterelnök kiteszi az $1 millió a nyomravezetőnek kitűzött €1 millió, ezek mind azt jelzik, hogy a politikai elit közvetve természetesen ettől a történettől távol van, de az a nagyvállalkozói, az a korrupciós háttere a szlovákiai elitnek az azonban közvetlen kapcsolatokkal rendelkezett bizonyos kormánykörökkel, a mezőgazdasági tárca felé, az egész kelet-szlovákiai agrártámogatási rendszer gyanúba keveredett, minisztercserék jöttek. Tehát azt gondolom, hogy nem sikerült igazából a kormány közeli erőknek úgy kezelni ezt a történetet, hogy ebből tisztán jöjjenek. És ez a hosszan elnyúló történet, amiben a rendőrség, a rendőrfőkapitány cseréje megtörtént, amiben a főügyészség válsága előkerült, ez mind jelzi azt, hogy itt valóban egy nagyon alapos tisztázásra van szükség, illetve azokra a közeljövőben várható változásokra a rendőrparancsnok, országos rendőrparancsnoknak a személyének a véglegesítésére, illetve változtatására, a főügyész kinevezésére, és ezek már közvetlenül összefüggenek. A rendőrfőparancsnokot az persze a belügyminiszter jelöli, vagy nevezi ki, de a főügyészt azt a köztársasági elnök, és ugyanígy le van bénulva pillanatnyilag, 4 tagja működik a Kassán működő, vagy a kassai székhelyű alkotmánybíróságnak, nincs alkotmánybíróság, a működőképes alkotmánybíróság a Szlovákiának. Ez is tehát jelzi azt, hogy miközben a megválasztott és június 15-én hivatalba lépő elnök asszony békét ígér, társadalmi megbékülést ígér, egy hihetetlen kiélezett politikai küzdelembe fog belecsöppenni, ahol nincsenek igazából támogatói, ahol mindenki nagy várakozásokkal tekint rá, sokan ellenségesen tekintenek rá, az egyház például aggódva figyelte azokat a liberális, hangsúlyozottan liberális megszólalásait, amelyek a szlovák családválságával kapcsolatosak, amelyek az azonos neműek házasságával vagy regisztrált kapcsolatával kapcsolatosak. Tehát azt mondhatjuk, hogy Csaputovának nem lesz könnyű dolga. Az az elnöki apparátus, amelyet ezekben a hetekben állít össze, 2 veszély fenyegeti, hogy vagy túl erős lesz, és ő árnyékába fog kerülni saját apparátusának, vagy éppen ellenkezőleg gyönge apparátusa lesz, amely nem lesz képes a kormánnyal, a parlamenti pártokkal.
Hiányzik a politikai hátországa?
Hiányzik a politikai hátországa,
tehát ezeket a kis liberális pártokat, igen, alacsony támogatottságú liberális pártokat leszámítva nem nagyon rendelkezik politikai hátországa.
Politikai hátországa nincs, a civil társadalom pedig folyamatosan működő politikai hátországként nem biztos, hogy működőképes. Ezzel együtt megtörténhet a csoda, hiszen a politikai paletta is radikálisan átalakul Szlovákiában. A Smer Fico pártja folyamatosan gyöngül, de még mindig torony magasan a legerősebb párt, 6-7-8%-kal erősebb az utána következő ellenzéki pártoknál. Az ellenzék pedig aprózódik folyamatosan, tehát most ez a Progresszív Szlovákia nevű...
Igen, eleve elég sokszínű a parlamenti törvényhozás.
Nagyon sok párt, tehát 8-9 párt juthat be a parlamentbe, és hát ez egy tényleg nagy kérdés, hogy az a dél-szlovákiai 16 járásnyi a szlovákokkal, az ott élő szlovákokkal együtt majdnem 1/5 Szlovákiának, ha az ott nem lesz valamilyen formában a magyar pártokon keresztül képviselve, ez visszatérve a beszélgetésünk elejéhez, ez megint egy nagyon sajátságos, aszimmetrikus jelenség lesz a szlovák politikai palettán.
Szarka László történész, Szlovákia szakértő a vendégünk ma itt az arénában. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.